Az Inforádió jogi magazinját hallják 2018. április 19-én. Munkatársam Sikbondárpád nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Több ponton is változott január 1-jével a használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás. A hatályba lépett módosításokról Sikbondárpád kérdezte Jókuti Andrást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának megbízott jogi főigazgatóját.
A szabadalmi oltalom és a használati mintaoltalom két egymáshoz nagyon hasonló jogintézmény, mind a ketten a szellemi tulajdonnak az iparjogvédelmi ágában vannak, és nagyon hasonló dolgokra lehet kizárólagos jogot szerezni, hogyha az ember használati mintaoltalmat vagy szabadalmi oltalmat szerez. Mégis mi a különbség a kettő között? Annak ellenére, hogy mindketten kizárólagos jogokat adnak valamilyen műszaki találmánynak hasznosítására, használati mintákat a műszaki megoldásoknak egy szűkebb körére lehet szerezni. Már ahogy a megnevezésből is látszik, a minta az valamilyen tárgynak a kialakítása, a szerkezete vagy a részeinek az elrendezése lehet, míg a szabadalmi oltalomban részesíthető találmányok azok a műszaki megoldásoknak egy szélesebb körére terjednek ki. Mind a kettő esetében szó van ugyanakkor olyan oltalomképességi feltételekről, amiket teljesíteni kell ahhoz, hogy az oltalom, a megszerzett oltalom érvényes legyen. Mind a két esetben újnak kell lenni az adott találmánynak vagy mintának. Mind a kettőnek az esetében valamilyen feltalálói tevékenységen kell alapulnia ennek a fejlesztésnek. Viszont nagyon fontos különbség, hogy a használati minták esetében ez a megkövetett alkotói szint, feltalálói lépés, ez alacsonyabb, mint a szabadalmaknál, ahol feltalálói tevékenység nevezzük ugyanezt. A harmadik oltalomképességi feltétel pedig, ami mind a kettőnél megegyezik, az az, hogy mind a kettő esetében iparilag alkalmazhatónak kell lennie az adott műszaki fejlesztésnek. Itt azonban még nem ér véget a két jogintézmény közötti különbség. Egyébként a használati mintaoltalmat a szakzsargonban részben pontatlanul kis szabadalomnak is szokták nevezni. A különbség elsősorban abban áll, hogy használati mintaoltalmi bejelentés esetén az Iparjogvédelmi Hivatal, Magyarország esetében ez a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, nem végez újdonságkutatást, és nem végez olyan vizsgálatot, ami megállapítaná, hogy valóban feltalálói lépésen alapszik-e az adott használati minta. Szabadalmi oltalom szerzés esetében ezek a vizsgálati lépések nagyon fontosak, és senki nem kaphat szabadalmat akkor, hogyha nem ugrik át ezeken a karikákon, és nem bizonyosodik be, hogy ez a találmány valóban oltalomképes. A használati mintaoltalom az inkább egy ilyen regisztrációhoz hasonlít, ahol a bejelentőn van annak a kockázata, hogy az az oltalom valóban érvényese vagy nem, hiszen hogyha később ő megpróbál bitorlási pereket indítani valaki ellen, vagy akár ezzel fenyeget, akkor lehet, hogy a másik fél visszatámad, és megkérdőjelezi ennek az oltalomnak az érvényességét, és adott esetben ez az oltalom megsemmisítéséhez is vezethet. Természetesen megsemmisítési eljárásokat szabadalmak ellen is lehet indítani. Ott azonban lényegesen kisebb annak a kockázata, hogy érvénytelen oltalomról van szó, hiszen a hivatal azt korábban megvizsgálta. Használati minták esetében a bejelentőnek kell biztosnak lennie abban, hogy ezek az oltalomképességi feltételek fennállnak. Még egy lényeges dolog, hogy abból is következően, hogy az alkotói szint alacsonyabb, illetve hogy vizsgálatlan jogról van szó, a használati minták oltalma az rövidebb ideig is áll fenn, mint a szabadalmi oltalom, míg szabadalmi oltalmat 20 évre lehet szerezni, használati mintaoltalmat csak 10 évre.
Miben változott a használati mintákra vonatkozó szabályozás január 1-től?
Három nagyobb terület van, ahol a használati minták oltalmára vonatkozó szabályozás változott. Az első az oltalomképességi feltételeket érinti. Változott, illetve pontosításra került a mintának a definíciója, és egyértelművé vált, hogy például vegyi termékekre nem lehet használati mintaoltalmat szerezni, de az előbb említett oltalomképességi feltételek kapcsán is bevezetésre került néhány változás. Ebből az egyik legfontosabb az az, hogy a feltalálói lépést meghatározó zsinórmérték, amit úgy neveznek, hogy a mesterségben járatos személy számára nem nyilvánvaló az adott megoldás, eltérően a szabadalmaknál használt szakembertől, itt ugye a mesterségben járatos személyről van szó, ez egy alacsonyabb zsinórmértéket jelent, mégis egyértelműsítésre került, hogy ez a mesterségben járatos személy is, ami egy fiktív kategória, ami ugye azt hivatott kifejezni, hogy valami újításnak kell megnyilvánulnia az adott használati mintában. Egyértelművé vált, hogy az idegen nyelvű iratok is a technika állásához tartoznak, illetve hogyha bizonyos a technika állásához tartozó dokumentumokat kell kombinálni, az is még a mesterségben járatos személy köteles tudásának a részét kell, hogy képezze. Hogy magyarra fordítsam mindezt, hogy ne lehessen triviális megoldásokra is oltalmat szerezni, ezért egy kicsit megemelkedett az a megkövetelt alkotói szint, ami elegendő ahhoz, hogy valaki ilyen kizárólagos jogot szerezhessen.
Hogyha tegyük föl, valaki kitalál egy gépet, amely az eddigieknél jóval olcsóbban tudja kivonni a sót a tengervízből. Például erre melyik jogot érdemesebb bejegyeztetni, illetve be lehet-e mind a két jogot párhuzamosan jegyeztetni?
Elméletileg van lehetőség arra, hogy mind a két joggal megpróbálkozhasson az ember, és az új szabályozás értelemben most már a kettős oltalmazás tilalma is megszűnt. Nyilvánvalóan az előbb említett különbségek miatt azonban előfordulhat, hogy egy bizonyos találmány, vagy műszaki megoldás, vagy minta használati mintaoltalomban tud részesülni, de a szigorúbb követelmények miatt szabadalmi oltalomban nem. Hogyha azonban mind a két kritériumrendszernek megfelel egy adott műszaki megoldás, akkor lehetőség van mind a kettőnek a megszerzésére is.
Rövidült-e a január 1-i változás nyomán az az időtartalom, amennyi idő alatt a bíróság érvényesíteni tudja ezeknek a jogoknak a hatáját?
Hát, hogy rövidült-e, arra nyilvánvalóan még korai válaszolni, hiszen január 1-én lépek hatályba az új szabályok, de a módosításokhoz az a remény fűződik, hogy rövidülni, egyszerűsödni fog, illetve elkerülhetőek lesznek a jogérvényesítési eljárásokkal kapcsolatos visszaélések. Ez ugye elsősorban abból a sajátosságból fakad, amit már korábban említettem, hogy vizsgálatlan jogokról van szó, és vizsgálatlan jogok alapján is, hogyha valaki megsérti ezt a kizárólagos jogot, vagy a jogosult úgy tekinti, hogy megsértették a kizárólagos jogát, akkor indíthat ilyen pereket. Na most az új szabályozás értelmében, hogyha ilyen vitorlási per indul, és az alperes igazolja, hogy ő eközben az oltalom megsemmisítése iránt eljárást indított a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, akkor a bíróságnak kötelező lesz felfüggesztenie a vitorlási eljárást, így tehát nem tud úgy végigfutni egy vitorlási eljárás, hogy adott esetben mindez egy érvénytelen jog alapján zajlott.
Önöknél a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál melyiket szokták gyakrabban igényelni, melyik jogot, a használati mintára alapulót, vagy pedig a szabadalmi oltalmat?
Hát, hogyha csak a számokat veszük figyelembe, akkor több szabadalmi bejelentés érkezik a hivatalhoz, mint használati mintaoltalmi bejelentés. Nyilvánvalóan ez amiatt is van, hiszen nemzetközi irányba inkább szabadalmi oltalom alapján lehet elindulni. Nyilván használati mintából is lehet külföldi szabadalmi bejelentést származtatni, ott azonban ugye már, ahogy említettem, szigorú követelményeknek kell megfelelni. De hogyha a számokat nézzük, akkor olyan 5-6 és 700 között szokott mozogni a szabadalmi bejelentéseknek a száma, és ennek durván a harmada fele szokott lenni évente a használati mintaoltalmi bejelentéseknek a száma.
Ezt a jogot nemzetközi szintéren is tudják érvényesíteni? Volt már arra példa, hogy meg kellett védeni? A szabadalmi jogról már volt cikkezett a sajtó, de használati minták esetében is volt már olyan eset, amikor nemzetközi szintéren kellett megvédeni egy magyar feltaláló ebbéli jogosultságát?
Nagyon fontos látni, hogy a szellemi tulajdonjogok azok territoriális jellegűek, tehát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által megadott jogok azok csak Magyarország területére nézve hatályosak. Vannak azonban olyan nemzetközi rendszerek, amivel ezeket az oltalmakat ki lehet terjeszteni más országokra, és illetve más országokban is lehet oltalmat szerezni. A használati mintaoltalommal kapcsolatban azt kell látni, hogy nem minden országnak a joga ismeri ezt az intézményt, tehát nem minden akár európai országban is lehet egyáltalán használati mintaoltalmat szerezni. Ez jellemzően olyan kisebb vállalkozásoknak vagy feltalálóknak az eszköze, akik elsősorban Magyarország területén kívánnak ilyen jogokat szerezni, hiszen aki nemzetközi, európai vagy akár azon túlmenő oltalmat szeretne, az kénytelen a szabadalmi oltalomra támaszkodni, hiszen egyedül a szabadalmi oltalom az, ami minden országban elérhető.
Jókuti Andrást, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának megbízott jogi főigazgatóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk az Inforádió jogi magazinját.